Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnapnak a prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumában, a 7. fejezet 15. versétől kezdve a következőképpen. Jézus így szólt, óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt? Vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt. Rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban hallatlanul izgalmas ez az ige, azért, mert vannak benne olyan dolgok, amelyek mindannyiunkra jellemzőek, sőt, mondhatom azt, hogy minden emberre jellemzőek, és a végkimenetel mégis más és más. Kívülről ugyanazt látjuk az emberek többségén, mégis az egyiknek az élete gyümölcsét jónak, a másik élete gyümölcsét rossznak, mondja az Úr Jézus. Mindannyiunkra jellemző az itt a gyülekezetben, hogy azt mondjuk, hogy Uram, Uram, egyforma ez, egyformák vagyunk, egyformán igyekszünk beszélni, énekelni, prédikálni, és így tovább. Egyformák a cselekedeteink is. Azzal folytatódik ez az ige, ismerős minden bizonnyal, hogy akkor sokan mondják nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Egyformák a cselekedeteink, Jézus nevében teszünk szolgálatokat, végzünk presbiteri munkát, végzünk ifjúsági szolgálatot, csomó-csomó mindent. Vége se lenne annak, hogyha megpróbálnánk felsorolni, hogy ebben a gyülekezetben is mondjuk a 1931-től, amióta az a templom áll, mennyi-mennyi mindent tettek a gyülekezet tagjai, Jézus nevében. De mások a gyümölcsök. És akkor az a kérdés, hogy mik ezek a gyümölcsök? Nekem mindig azért volt gondom ennek az igének az értelmezésével, megértésével, mert azt mondtam magamban, hogy de hát a gyümölcsök azok később jelentkeznek. Élhet az ember éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül, szolgálva, téve a dolgát Jézusnak, mondván azt, hogy Uram, 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 így segíts meg, Istenem, így segíts meg, ezt és ezted, és késő, amikor a gyümölcsöket már látjuk. Maradjon meg ez egy ilyen nyitott kérdésnek. Folytassuk azzal, hogy alapvetően feszültségben élünk. Ugye ez az ige is arról szól, hogy feszültség van a szavaink, tetteink és a gyümölcsök között. Mondunk, teszünk dolgokat Jézussal összefüggésben, és még sincsen kapcsolat Jézussal. Nem ismerlek titeket, mondja Jézus. Ez egy óriási feszültség. Amikor Gyenes Diáson az ifjúsági héten voltunk, akkor azt úgy fogalmaztam meg, hogy feszültség van az életünk és az elvárt életünk között. aközött, hogy milyen a mi idealizált képünk önmagunkról, mit szeretnénk elérni, és aközött, hogy hová jutunk. Hogy mi a reális életünk, a reális énünk. Óriási feszültség van a kettő között. Mert nem tudunk azok lenni, akik szeretnénk. Elindultunk 10 éve, 20 éve, 50 éve, 80 éve, és egyáltalán nem az történt, nem olyan az életünk, mint szeretnénk. Nem olyanok a gyermekeink, nem olyanok az unokáink, nem olyan a házasságunk, nem olyan sorolhatnám. Óriási feszültség. A híres svájci orvos professzor Jung fogalmazott úgy, hogy az alap idegességünknek az oka, az egyik oka, az a feszültség közöttünk és a láthatatlan világ között. Nagyon tartalmas és mély megfogalmazás. Közöttünk és a láthatatlan világ között. Tudilik, a legnagyobb baj és a idegességnek a legfontosabb háttere az az, hogy kiestünk abból a ritmusból, amelyben benne kellene élnünk. A technikai fejlődés az segít kiesni ebből a ritmusból, csak egy-két ilyen példát hadd mondjak el. Nyilván az, hogy fel tudjuk kapcsolni a lámpát, és nem kell a nappal együtt lefeküdnünk, és a nappal együtt kelnünk, az egyet jelent azzal, hogy már nem vagyunk benne a ritmusban. Már kiestünk belőle. És ennek nagyon sok következménye van, hogyha túlzásba visszük az eltérést, a valódi éjszaka és a megtörtént éjszaka között. Van, aki a munkahelyét veszti el emiatt. És még súlyosabb dolgok történhetnek. Tehát kizökkent bennünket ebből a ritmusból, és ennek a következménye mindig bukás. Persze, egy ideig jól el vagyunk, mert bírja az embernek a szervezete, bírjuk sokféle módon, csak aztán néhány évtized elteltével rájövünk, hogy már nem bírom. Valami baj van, bukás következik be. Feszültség generálódik az emberekkel. Nagyon sokszor robbannak aztán ezek a feszültségek a kapcsolatainkban. Vannak feszültségtápláló csoportok, és egyre inkább úgy tűnik, hogy az emberek ilyen csoportok köré szerveződnek, ahol mindig a rosszat és a rosszat kell észrevenni és elmondani, és hihetetlen ostobaságokat tudnak az emberek egymással megoldani. Mindig tudják, hogy mi a jó, mindig hogy tudják, hogy mi az igaz, és az ember csak nézi, hogy ez komoly. Sok esetben családban is generálódnak ezek a feszültségek. Aztán feszültség van a testünk és a lelkünk között. Hát például, hogy a neveltetésünk, mondjuk hagyományosan az, hogy mi evangélikusok vagyunk többségében. Ez a neveltetésünk. De feszültség van e között és az ösztöneink között. És akkor ezért van, hogy sokan elkezdenek gondolkodni, hogy tényleg én evangélikus kell, hogy legyek? Tényleg ide kell, hogy tartozzak? És eltelt a konfirmáció óta, vagy ifjúsági tagságuk óta 20-30-40 esztendő, és most kezdenek el gondolkodni, hogy de hát az én ösztöneim mássuknak. Hát én nem azt akarom csinálni, nem úgy akarom csinálni, ahogyan engem neveltek. Feszültség van. Vagy lehet fordítva, hogy valaki nem úgy nevelkedett. Nem evangélikus módon, nem vallásos módon nevelkedett, és most hívő szeretne lenni. És akkor e kettő között van feszültség. Hogyan tudnék kilépni abból, ahogyan neveltek? Magammal hozom, ott vannak a zsíreimben. Visszahúz. Óriási feszültség. Milyen megoldásokat szoktak az emberek találni? Hát a leg szembetűnőbb megoldás az a pörgés. Állandóan pörögni magunk körül. Úgy elképzeltem magamban, hogy minél jobban pörgünk magunk körül, annál inkább valószínű, hogy aztán elsodor valami bennünket, és akkor hozzá csapódunk mondjuk egy másik ember, és akkor a másik ember körül kell pörögnünk, a másik ember. Tehát először mi magunk diktáljuk magunknak az iramot, mi magunk határozzuk meg, hogy mi hogy legyen, csak aztán előbb-utóbb hozzá csapódunk egy másik ember, és akkor a másik ember diktálja az iramot. És egyre rosszabbul érezzük magunkat ebben a pörgésben. Milyen módon szoktak az emberek pörögni? Hát van, aki ugye a munkában pörög. Van, aki egyszer azt mondta, hogy engem lehet hívni reggel 5 órától este 10 óráig. Pörgés. Hihetetlen pörgés. Még most is pörgök, mondja. Még most is. Lehet pörögni aztán szórakozásban. Ismerős, azt hiszem mindannyiunk számára, Vörös Martinak a Vén cigány című verse. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Valaki így nevezte ezt, hogy ez a zsongítás, hogy minden más elcsituljon, hogy a feszültséget elfedjük, zsongítsunk. Ugye lehet alkohollal, mértéktelen dohányzással, mértéktelen kávéfogyasztással, és rengeteg mindennel lehet zsongítani. A másik megoldás az a folytás. Lehet mértéktelen, vagy nagyon nagy mértékű fegyelmezett magatartással. Mindig mindent udvariasan eltűrve. Igaz, hogy zaklat a másik ember a vonal túlsó végén, igaz, hogy már fél órája mondja már azt, amit én nem akarok hallani, de hát hogy tegyem le? Udvarias vagyok. Hát az nem volna szeretetteljes, hogyha azt mondom, hogy bocs, de engem ezzel ne terheljél. Pedig valamikor le kell tenni. Véget nem érő annak a felsorolása, hogy mennyi esetben teszünk rosszat magunkkal azért, mert rosszul értelmezzük az udvariasságot, és megy ezért tönkre a családunk, a saját lelkünkben a feszültség, a stressz nő és nő és nő. Mert az elfolytás az mindig arról szól, hogy nem szűnik meg a feszültség, hanem valahol ki fog robbanni. És valami ilyen feszültség, elfolytás, egy-egy tévtanítás is, hiszen a mai ige azzal kezdődik, hogy óvakodjatok a hamis prófétáktól. Ma egy ilyen tévtanítást fogalmaznak meg egyre többen, hogy hiperkegyelem, és hát arról beszélnek ezek az emberek, hogy hát aki igazán hiper-szuper módon kegyelemben részesült, annak csak meg kell nézni az életét, az meggyógyul, az anyagilag teljesen rendben van, jól megy neki. Nézd meg, hogy keres, akkor biztos, hogy kegyelem alatt van. Nézd meg, hogy mennyit szolgál, biztos, hogy kegyelem alatt van. Nézd meg, hogy hogyan beszél. Elhiszi azt, hogy megtörténik, amiért imádkozik? Na, ha elhiszi, szilárdan nem ingadozik, na akkor ő hiperkegyelemben van. Akkor kegyelem alatt él. Igazából nem a kegyelemre fókuszálnak ezek az emberek, ezek a próféták. Mert amikor Pál apostol beszél arról, ugye görögösen a hüpér kegyelem, akkor arról szól, hogy mindig több a kegyelem, mint a mi bűnünk. Például a római levélben mondja ezt, hogy megsokosodik a bűn, de még több, hiper a kegyelem. Nem arról szól, hogy valami szuper módon áld meg bennünket Isten, hanem hogy mindig több lesz a kegyelem, mindig fordulhatunk hozzá, mindig bizalommal alázhatjuk magunkat előtte, ő mindig kegyelmezni fog nekünk. Alapvetően kétféle vallás létezik ezen a világon, bármennyire is látjuk azt, hogy van rengeteg világvallás, és itt tovább. Kétféle vallás van ezen a világon. Az egyik az alulról jövő, emberi, fókuszú vallás, hogy én mit teszek, az én pénzügyeim hogy vannak rendben, én hogyan hiszek az imádságomban, kételkedés nélkül, én hogyan gyógyulok, én mit teszek Istenért. Hát a te utcáidban, Úr Jézus, hát a te nevedben profétáltunk, ördögöket űztünk, én és mi csináltuk ezt. A másik, az pedig a fölülről való vallásosság, az Istentől való vallásosság, ahol az isteni teljesítmény van előtérben, az, hogy ő mit tett értünk, mert csak ez számít. Kegyelem alatt élni azt jelenti, hogy rátekintek, hogy az ő teljesítményére nézek, nem arra, hogy én mennyit szolgáltam, mennyit tettem, hány ördögöt űztem ki, hányszor gyógyultam meg súlyos betegségből. A kegyelem alatt létel azt jelenti, hogy Istenre tekintünk, mert az Úr Jézus alászállt ember világunknak a legmélységesebb mélységébe, bugyraiba alászállt, és az a megoldása a bennünk lévő feszültségnek, hogyha ebben az alászállásban feloldódunk. Nem elfojtjuk, nem pörgünk, nem zsongítunk, hanem feloldódunk. Végre elmondjuk azt, hogy mi történt velünk. Végre elmondjuk azt, hogy mi mennyit kételkedünk, és nem tesszük a szépet, hogy mi nem kételkedünk az imádság közben. Meg nekünk könnyű az imádság. Az az igazi, amikor kapom az SMS-t, és azt mondja valaki, hogy Gyuri bácsi, én imádkozom, de nagyon nehéz. Na, ez az igazi. Nézzük meg a Latornak az életét, aki segítséget kér Jézustól a keresztlefeszítés során. Emlékezzél meg rólam. Milyen az élete? Szép, dehogy szép. Nem az mutatja, hogy kegyelem alatt él, hanem az, hogy Jézushoz fordul segítségért. Ez mutatja, hogy kegyelem alatt él. Ez mutatja azt, hogy bízik abban, hogy több hiper az Isten kegyelme, mint az ő bűne. Feltárja az elesettségét. Ugyanúgy, ahogy nekünk is fel kellene tárnunk. Mi is úgy vagyunk, mint keresztre feszített emberek. Semmivel sincs több esélyünk ebben az életben. Bármennyire is furcsán tűnik, nincsen több. Megszólal, konfrontál, elmondja, hogy mi van vele. Elmondja, hogy milyen az élete. Gyatra. De kegyelem alatt van. Vagy gondoljunk a bűnösökre, akik Jézus köré sereglenek. Nézzük meg az életüket. Gyatra az életük. Utcanők, paráznák, bűnösök, vámszedők. Milyenek a cselekedeteik? Gyatrák. Említeni is. Gyalázat. Kritikán aluliak a cselekedeteik. És mégis kegyelem alá kerülnek. Vagy nézzük meg Pál apostolnak az életét. Tele van könnyel, tele van fájdalommal, megalázottsággal, és mégis kegyelem alatt él. Mert azt mondja, hogy mindenre van erőm. Kegyelem alatt van. Tehát a kegyelem az nem azt jelenti, hogy most a saját cselekedeteinkre fókuszálunk. Az lenne a jó gyümölcs, hogy jók a cselekedeteink? Jó kérdés. Én azt hiszem, hogy inkább azt jelenti a jó gyümölcs, hogy merünk végre felnézni Jézusra. A tévtanítók a saját cselekedeteikre néznek. Mindig arra néznek, hogy ők mit tettek le az asztalra, akár a magánéletben, akár a munkában, akár a gyülekezetben. Mit tettem én? Saját jóságom van a középpontban, a szolgálat van a középpontban. És éppen ezért mi lesz a mérce az ítéletnek? Akkor ez lesz a mérce. A cselekedeteink lesznek a mérce. És ez halálos dolog. A cselekedeteink alapján megítéltetni senki nem kívánja magának. Mert mindig csalódunk önmagunkban. Mindig megvan a feszültség, hogy milyenek szerettünk volna lenni, és milyenek vagyunk valójában. Ha viszont Jézusra nézek, akkor mindig kegyelmet fogok találni. Így lehetne talán leginkább jól fogalmazni, hogy a kegyelemre találni azt jelenti, hogy kézen fogjuk a mélyben levő bűnös énünket, óemberünket, vagy van, aki így fogalmaz, nagyon tetszik nekem, hogy ezt a másik fele barátomat, aki nem szeretnék lenni, de mégis olyan vagyok, kézen fogom, aki nem azt teszi, amit szeretnék, nem azt teszi, amit kell, és azt mondom, hogy gyere velem, mert Jézus alászállt, te melléd is odaszállt, megfeszítették, hogy elvegye a feszültséget. Ahogyan egy rabszolga hajón is kétféle verzió van, hogyha a rabszolgák fellázadnak, vagy leverjük azt a rabszolga felkelést, azt a lázadást, vagy pedig felszabadítjuk a rabszolgákat. Amikor azt mutatjuk, hogy minden rendben van, az az elfojtás. Azt jelenti, hogy elfojtom a lázadást. Amikor kézen fogom ezt a csúnya fele barátomat, az óemberemet, és idehozom az oltárhoz, az úrocsorához, gyere, mert neked is, számodra is van bocsánat. Na, ez jelenti, hogy felszabadítjuk akkor. Feloldjuk a feszültséget. Tegyük ezt. Most is itt van a lehetőség. Hát Jézus alászállt a poklokra, alászállt a legmélyére, emberi létünk legmélyére, és segít, hogy az óemberünket elévigyük, elfogadjuk, ez vagyok. Idáig jutottam úgy, hogy saját magamra tekintettem, saját erőmből éltem. De köszönöm, hogy te megfeszítettél azért, hogy a feszültséget elvedd és felold bennem. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, arra kérünk téged, hogy hadd köszönjük meg neked, hogy most is alászálltál a mi szívünk, lelkünk legmélyére, és szeretnéd feloldani azt a feszültséget, ami van közöttünk, és van valódi, ami van közöttünk, és az általunk is kívántos, elérendő énünk között. Annyira csalódottak vagyunk, hogy oda jutottunk ahová, és annyira szégyeljük ezt. De köszönjük neked, hogy ahogyan mások is, akik körülötted voltak, elmondhatták mindazt, ami bennük van. Mi is elmondhatjuk, meggyónhatjuk, megbánhatjuk a bűneinket. És kérhetünk téged, hogy te bocsáss meg nekünk. Amen.